A mai alkalommal, a mai reggelen a jézusi gyógyítások jellemzőiről kellene néhány szót szólnom, és hozzátenném itt most már a tegnap este elhangzottakból is okulva, hogy nehogy hosszú bevezetést tartsak, hogy tudnélik, ót és újat fogok előhozni, hiszen ugye jézusi gyógyításokról volt szó az előző estéken is, vagy az előző reggeleken is, és majd minden előadó valamilyen módon és mértékig a krisztusi példát érintette, tehát én ténylegesen csak egyfajta összefoglalásra szorítkozhatok. Kezdeném is Lukács evangélium 4. fejezetének a 18. versével, ahol Krisztus program beszéde olvasható. Arról olvashatunk itt, hogy Lukács evangélium a tanúság tevése szerint Krisztus szokásához híven bement a zsinagógába, kezébe adták Ézsaiás próféta tekercsét, és ő pedig felolvasott egy szakaszt saját küldetésének, szolgálatának önértelmezését. Így hangzik. Az Úrnak lelke van én rajtam, mivel hogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét. Hogyha ami 21. századi nyelvünkre szeretnénk átültetni mindazt, amit Jézus itt elmondott, akkor annyit mondhatnánk. Minden várakozással ellentétesen, ugye mindenki arra gondolna, hogy ha jön egy nagy tanító, hogy az Isten küldötte megjelenik a földön, akkor majd soha nem hallott igazságokat fogalmaz meg, elkápráztató dolgokat, a menny különleges bölcsességét, és érdekes módon Jézus azt mondja, hogy nem kifejezetten ezzel a céllal jött, persze a szándékai között ez is szerepelt, de sokkal inkább arról olvashatunk, hogy a töredelmes szívűeket meg akarja gyógyítani, hogy a foglyoknak szabadulást hirdet, a vakok szemeinek megnyílását, és voltak éppen a Szentírás egészségügyi üzenetének az árszpolitikája itt is megjelenik. Nem lehet beteg embereknek, nem lehet önmagukkal foglalkozó embereknek olyan nagy hatékonysággal örökkévaló ismereteket közvetíteni. Egy beteg ember önmagával van elfoglalva, és ez nem megterhelő gondolatként említem, ha valakinek fáj, valahol attól nem tud elvonatkoztatni, az fáj, és akkor azzal foglalkozik, hogy ha valakire rátelepszik a betegség tudata, és esetleg ez a betegség, ez életminőség romlással jár, netántán a halál előérzetét kelti, akkor ettől sem tud az ember elvonatkoztatni. Ugyanakkor igazságokat a másik ember verbális közlését is csak bizalmi alapon tudjuk elfogadni. És ha arról szól a Szentírás, hogy Krisztus először ilyen jellegű tevékenységeket végzett, tudnék, hogy a betegeken segítsen, hogy a vakok szemei megnyíljanak, hogy a foglyok szabadulást éljenek meg, akkor azt mondhatjuk, hogy egy általánosító megjegyzés keretében netántán ez arra irányult, hogy Krisztus nyilvánvalóvá tegye azt, hogy a menny hogyan viszonyul a földi emberhez, és hogy az ember elesett és megnyomorított állapotának legjellemzőbb vonása az Isten iránt a bizalmatlanság. És az ember csak akkor tud elfogadni, hogyha a bizalom már helyreállt, és a bizalom építésében döntő tényező, hogyha én a másik szükségleteit szem előtt tartva segíteni akarok. És hogyha a fizikális és lelki szükségleteim már segítettem, akkor majd eljöhet annak az ideje, annak a pillanata is, hogy én örökkévaló javakat, erkölcsi értékeket, eszmei igazságokat is elétárjak. Hallottam én is egy prédikációt, hát gondolom nagyon egyszerű embereknek szánta az illető. Azt mondta, hogyha valakit előtt a villamos, akkor nem korholni kezdik, hogy minek ugrál, és hogy nem volt egy felelőtlen emberre jellemző megnyilatkozás ez, akkor az első és leglényegesebb dolog az, hogy mentik. Megpróbálják azt az állapotot, amiben esetleg a saját hibáján kívül, vagy abból került, azt kezelni. És amikor majd felépült, és amikor majd kikerült a kórházból, és amikor majd a gyógyító iránti bizalom helyreállt, akkor esetleg az orvos az árójelentés kísérletében elmondhatja neki azt, hogy hát talán ugrálni nem kellett volna. De nem előtte, és nem a beteg pillanatnyi helyzetének az orvoslása helyett. Tehát Krisztus is a bizalom helyreállítása érdekében először segített, gyógyított, a vakok szemei megnyíltak. Hozzátenni az ember, hogy igen, hát Krisztus itt volt Palesztina szűkebb értelemben vett földrajzi közegében, senkinek nem voltak ilyen elgondolásai, hogy majd minden beteget meggyógyít. Bizonyos földrajzi környezeten belül talán megtette, mert rengeteg beteget hoztak hozzá, és Krisztus nem mondta azt, hogy figyeljetek ide, most egy kicsit álljatok le, most prédikálni akarok, nem. Reggeltől estig gyógyított. Azért, mert az emberi szükségleteken akart segíteni, és ennek eredménye lehetett, közvetett eredménye, hogy pünköstkor 3000, aztán később 4000 megtértek, mert a bizalomépítés volt Krisztus elsődleges tevékenysége. És amikor lehetősége nyílt, és a bizalom már egy embercsoport életében megjelent, akkor elhangoztak nagy igazságok is. De hogyha például elővesszük a Bibliát, Máté evangéliuma 4. fejezeténél, tehát nyissuk is ki, akinél van, mert ugyanez a törvényszerűség található itt is. Azt mondja a 23. vers, és bejárta Jézus az egész Galileát, tanítottatok zsinagógáiban, hirdette az Isten országának evangéliumát, gyógyítva a nép között minden betegséget és minden erőtelenséget. Tehát minden betegséget gyógyította a nép között és minden erőtelenséget, és hogyha a következő fejezetet megnézzük, a hegyi beszéd veszi kezdetét. Először gyógyítás, mindenféle betegség, erőtelenség meggyógyítása, és utána jönnek az óriási nagy eget, földet megrengetni képes igazságok. Amikor keresztelő János küldetésében egy bizonyos válsághoz érkezett, tudnik bebörtönözték, és hát mint útkészítő is egészen különleges módon végezte a munkáját, mert személyesen Krisztussal egyetlen érintkezési felületen találkozott, amikor megkeresztelte. Utána a szolgálatuk semmiféle átfedést nem mutatott, tehát nem tudta Krisztus elmondani neki, előhírnökének, hogy milyen jellegű tevékenységet folytat és miért. És amikor bebörtönözték, akkor üzenetet küldött Jézusnak, hogy te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk. És Krisztus válaszolt, és pedig a következőképpen. Máté evangéliuma 11. fejezetében találjuk a választ. Felelt Jézus, és mondta nékik, menjetek el, és jelentsétek Jánosnak, amiket hallotok és láttok. Most figyeljünk. A vakok látnak, a sánták járnak, a poklosok megtisztulnak, a siketek hallanak, halottak föltámadnak, és a szegényeknek az evangélium hirdettetik. Tehát Krisztus eljött, hogy az emberek szükségletein segítsen. Azért, hogy létrejöjjön az az elemi bizalom, aminek a megléte elengedhetetlenül fontos ahhoz, hogy a nagy örökkéval igazságokra is odafigyeljünk. És ez a sorrend kötött. Olyan, mint egy egyirányú utca, amiben tolatni és visszafordulni nem lehet. Először az emberek szükségletein kell segíteni, és utána jönnek az óriási igazságok. és ez volt Krisztus pedagógiája. Elhangzott egy korábbi előadásban az akarat szerepe. Szabó Attila is beszélt róla, amikor a felesége Zsuzsa is szólt itt a gyógyulások kapcsán, akkor kidomborodott két fontos tényező, az egyik az akarat szerepe volt. És én most nem a gyógyulások szempontjából tennék hangsúlyt az akarat szerepére, ahogy ez elhangzott a korábbiakban, hanem szeretném azt kihangsúlyozni, hogy az üdvösség, amiről a Szentírás beszél, Isten és ember együttmunkálkodásának eredményeképpen bontakozik ki. Az Isten nem erőlteti ránk a jót sem. Meg akar nyerni először, és itt az emberi szívek megnyerése szempontjából a már említett gyógyításoknak is van óriási szerepe. Isten bizalmat épít, és a bizalom ahhoz kell, hogy miközben a mennyei kincsek feltárulkoznak, aközben a bizalom jegyében én tudjam a kezemet kinyújtani utánuk. Anélkül, hogy én a kezemet kinyújtanám, az Isten nem tud adni. Akar, de nem tud. És ezért a szabad akaratnak, vagy az ember szabad választásának, mint olyannak, óriási szerepe van a megváltás tervében. Az Isten része felmérhetetlenül nagy, de annak a kicsi résznek, az enyémnek is ott kell lennie, hogy tudnélik, a kibontakozó, bimbózó bizalom jegyében ki tudjam nyújtani a kezem utána, és tudjam és akarjam elfogadni, és ezért az akarat szerepe óriási jelentőségű, ahogy például a 38 éve beteg ember esetében is elhangzik a furcsának tűnő kérdés, akarsz-e meggyógyulni? 38 év nyomorúsága után egy ilyet kérdezni, hát az ember egy kicsit elgondolkodik, akarsz-e meggyógyulni? De nem azért, kérdezte Jézus, hogy erre a válasz nem lett volna evidens, hanem azért, mintha csak tudatosítani akarta volna azt, hogy a te akaratod nélkül nem megy. Rajtad már a kilátástalanság érzése kezd eluralkodni, mert 38 éve itt fekszel, és nincs embered. Van-e még benned akkora készség, nyitottság, hogy kinyújtsad a kezed azután, amit az Isten adni akar? És akkor minden lehetséges a hívőnek. Akinek a szívében a bizalom kibontakozik, annak az esete sohasem reménytelen, mert minden lehetséges a hívőnek. Ugye ez lenne az egyik lényegi dolog, amit az akarat szerepéről mondani szeretnék. Tehát Isten és ember együttmunkálkodása révén jön létre a gyógyulás, és végső soron az üdvösség is. Mert az Istennel való közösség, a bizalom alapján kibontakozó közösség eredménye az, hogy az ember a menny javait be tudja fogadni, és a menny javai pedig arra valók, hogy bennünket az önző életformából átneveljenek, átsegítsenek egy az életre alkalmas, önzetlen életformába. A másik, amit ugyancsak szeretnék kiemelni, három jól ismert bibliai történet alapján, Krisztus szóval gyógyított. És ez igen-igen fontos tanulságokat hordoz. Ugyancsak a bizalomépítés jegyében, az Isten szava iránti bizalomépítés jegyében Krisztus gyógyításai kiemelték azt, hogy az Isten teremtő. És adott esetben egy-egy gyógyítási történetben éppen a teremtői aktus jelenik meg. Például a vakon született meggyógyítás esetében a görög szöveg arra enged következtetni, hogy Krisztus, amikor meggyógyította ezt a gyermeket, aki vakon született, bizonyára láttatok olyan vak embereket, akik úgy születtek, hogy a szemgolyójuk nem fejlődött ki. És ez is egy ilyen eset lehetett, mert a szöveg arra enged következtetni, hogy Krisztus szemet teremtett. De van néhány olyan történet, ami ennél sokkal egyértelműbben utal erre. Ha valaki közöttünk esetleg katolikus háttérről jött, akkor neki nagyon ismerős lesz, amit mondok. mert annak idején, amikor én még középiskolás voltam, egy katolikus kislány tetszett nekem, és hát időnként, hogy találkozunk minél többet, én is elkísértem a templomba is. Ugye nem sokat értettem abból, ami ott történik, de voltak ilyen kérdés-felelet formulák, és minden egyes vasárnapi misén az egyik rendre ismétlődött, ez pedig, mint később megtudtam, a kapernaumi százados szolgájának a meggyógyításával volt kapcsolatos. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szót szólj, és meggyógyul az én szolgám. És ebben van ez a bizonyos mozzanat, amire én emlékeztetni szeretnék. A kapernaumi százados hitét Jézus a zsidók hitével összevetve kiemelten megdicsérte, mert Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szót szólj. És amikor Krisztus tekintetében talán valamiféle kérdés nyilatkozott meg, és a százados ebből olvasott, akkor azt mondta, hogy én hatalom alá vetett ember vagyok. Én nagyon jól tudom, hogy mit jelent a kimondott szó ereje. Azt mondom az én egyik emberemnek, hogy jöjjön el, eljön. A másiknak azt mondom, menjen el, elmegy, és ha valamelyiknek azt mondom, tegye meg, megteszi, mert én a százados, az alárendeltjeimnek parancsolok. Hát mennyivel inkább te a világok teremtője, aki hatalmat szavával hoztad létre, és tartod fenn a mindenséget, hát mennyivel inkább csak egy szabadba kerül, hogy az én szolgámat meggyógyítsad, és ezt a hitet dicsérte meg Jézus. Csak egy szót szólj. Hallottunk tegnap a kapernaumi királyi emberről. Vártam, hogy majd mindazt, amit én el akarok mondani, visszahallom egy nappal korábban, nem? Úgyhogy most pótlólag, ez nem a korábbi előadásnak a hiányossága. Örültem, hogy nem hangzott el, mert így legalább én elmondhatom, és nem tűnik ismétlésnek. Azt mondja a kapernaumi királyi ember, amikor Krisztus azt mondja, hogy ne félj, a te fiad él, hit az ember a szónak. Megint csak ugyanez a mozzanat. Uram, csak egy szót szólj és meggyógyul, hitt az ember a szónak, és elkövette ez a kapernaumi királyi ember azt a képtelenséget, amire én biztos nem lettem volna képes, elment és a dolgait intézte, és nem ment haza, hogy megnézze, hogy a fia hogy van, hanem amikor hazafelé ment másnap, és a szolgáival találkozott, akik nyilván azzal a szándékkal jöttek el otthonról, hogy hírul adják, hogy a fia meggyógyult, akkor csak egy dolgot kérdezett, hogy mikor. És benne összeállt a kép, amikor meghallotta a választ, hogy ez akkor történt, amikor ő hitt a szónak, amikor Krisztus kimondta, hogy ne félj, te fiad élt, és megint csak a szóval teremtésnek, vagy az Isten szava erejének egyfajta demonstrációja, hogy amikor Krisztus ígéje megnyilvánul, akkor az abban lévő teremtő erő is. És van még egy dolog, amit megemlítenék, ez a legnyilvánvalóbb. Márk evangélium a második fejezete szól a bélpoklos megtisztításáról. Ugye tudjuk, hogy a bélpoklos, csak egy példát gyorsan, nem tudom, mennyi időm van, még van. Mikor gyerekként vittek a gyülekezetbe, hogy jó legyek, mindenféle dologgal igyekeztek lekötni. Rajzoltam, aztán amikor már tudtam olvasni, olvastattak, és emlékszem, ilyen ronda átütő papíron, kék tintával készítve egy történetet adtak a kezembe. Ez volt a címe, Cserepka János látogatása a romániai lepratelepen. Hát éppen gyereknek való olvasmány volt, de hát rám olyan félelem telepedett, hogy jó voltam, muszáj volt jónak lennem. Ugye arról olvastam, hogy miféle stádiumok különíthetők el ennek a betegségnek az elhatalmasodása során, hogy végtagok potyognak le, de először a kiálló és gyengébb vérellátással rendelkező szervek, orr, újpercek, stb. Szóval egy lassú tönkremenésről szól ez az egész, és ez a Márk evangélium a második fejezetében olvasható történet is erről szól, hogy ezeknek az embereknek el kellett takarni az arcukat, mert egyfajta oroszlán arc volt rájuk jellemző, nagyon mély barázdált vonások, ornélküliség, stb. Szóval el kellett takarni az arcukat, mert borzalom volt rájuk nézni. És messziről kiabálniuk kellett, hogy tisztátalan, tisztátalan, hogy még csak véletlenül se menjen senki a közelükbe, mert hogy fertőző volt, egyik-másik fajtája. És ez az ember szakított ezzel a hagyománnyal, és kitört ebből a közegből, és oda ment Jézushoz, és azt mondta, hogy Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. És Krisztus ebben a gesztusban, hogy ő odarohant, már eleve az akarat megnyilatkozását látta, és ennyit mondott, akarom, tisztulj meg. És amit kiemelnék, abban a pillanatban eltávozott róla a poklosság. Ez egy hosszú lefolyású betegség, először csak a bőr érzéketlensége nyilvánul, meg nem tudom, van-e közöttetek olyan, aki ilyen, hát kevésbé, hogy mondjam, a magas irodalmi stílust képviselő könyveket is olvasott, például Jack London éneklő kutyáját, beszélő kutyáját. Na ezekben van egy matróz, akinek a bőrén megjelent egy folt, és amikor elment az orvoshoz, akkor az orvos úgy diagnosztizálta, hogy a szivarját oda nyomta, és hát mindenki érezte az éget hús szagát, csak ez a matróz ebből semmit, és ugye a bőr érzéketlenségének egyik tünete a lepra megnyilatkozása, és hát ugye elkönyvtették, stb. Nem ez a lényeg, hanem hogy hát eféle tünetek vannak itt jelen, és ebben a történetben pedig ugye a kiemelendő, hogy abban a pillanatban, amikor Krisztus kimondta, hogy akarom, tisztulj meg, eltávozott a poklosság, arra számítottunk volna, hogy amilyen lassan, fokozatosan eluralkodott a betegség, majd a Krisztus kimondott szava nyomán olyan lassan, de biztosan elindul a felépülés, nem. Abban a pillanatban a teljes helyreállás. És itt az embernek megint egy teremtői mozzanat jut eszébe. Lőn világosság, aztán jött a derengés, aztán hosszú évmilliókra terjedő hajnalodás. Nem. Lett világosság, amikor kimondta, hogy legyen világosság. Mert az Isten szavával teremt. És ha ez mondjuk nem életmódtábor lenne, akkor nagyon sok mindent el tudnék mondani erről, hogy ez hogy néz ki mondjuk a gyakorlatban, a geofizika vonalán és egyéb területeken, de mondjuk ezt most hagyjuk. A lényeg az, amit ebből ki kéne emelnünk, az az, hogy Krisztus, amikor itt ezen a földön járt, akkor közvetett módon az egyes gyógyítási aktusokkal is azt akarta az emberekben érzékeltetni, hogy aki itt jár közöttük, az nem más, mint a Teremtő Isten. Aki azért jött, azért alászkodott meg, azért vett fel emberi formát, hogy közel kerüljön hozzánk, és helyreállítsa bennünk a bizalmat, és az ő szava iránti bizalmat is helyreállítsa bennünk. Amit a kezünkben tartunk, ez az Isten szava. Ugyanaz a hatalom tette hozzáférhetővé, amelyik gyógyított, amelyik hatalma szavával hozta létre a mindenséget, és tartja fenn a mindenséget. Az Isten szavában teremtő erő van, ahogy hallottuk korábban is, csak egy szót szólj, és meggyógyul az én szolgám. Hogy Jézus mennyire a mi érdekeinket képviselte, és alkalmazkodott hozzánk, erre vonatkozó megjegyzések is elhangzottak. Volt, amikor sarat csinált, és rákente a szemre. Én biztos vagyok benne, egyesek levezetik ebből, hogy iszappakolásnak milyen jótékony hatása van. Én úgy gondolom, hogy ez nem iszappakolás volt. Na, bocsánat, nem akarok senkit megbotránkoztatni. Egyszerűen arról volt szó, hogy a hitnek kellett egy fogódzó pont, amibe a hite bele tudott kapaszkodni. A Jézus azt mondja neki, hogy látni fogsz, vagy láss, akkor ez kevés lett volna egyes esetekben, és akkor Krisztus sarat csinált, odakente, hogy legyen egy közvetítő közeg a hit számára. Másik esetben megint mást alkalmazott, legyen valami kötődés, valami tárgyas jellege ennek a gyógyításnak, hogy a hitünknek egy mankót adjon. mert sok esetben nem működik. A bélpoklosnál működött, a kapernaumi százados szolgájánál működött. Ezek hittek a szónak, ezek meggyőződéssel vallották, hogy csak egy szót szólj, és meggyógyul az én szolgám. Máshol kellett sarat is alkalmazni, és egyéb ilyen a hit számára fogozó pontként megnyilvánuló dolgokat. Amit én összegzésként mindebből szeretnék kiemelni, az az, hogy az Isten tegnap és ma és mindörökké ugyanaz. És Jakab tanúságtétele szerint, Jakab levelének tanúságtétele szerint tőle minden jó adomány és tökéletes ajándék származik. És nála nincsen változás vagy változásnak árnyéka. És igaz, hogy több mint két, vagy legalább 2000 évvel ezelőtt történtek mindezek, amelyekre én hivatkoztam, de a bizalomépítés ugyancsak az Isten pedagógiájának szerves része ma is. És ha bizalommal fordulunk hozzá, olyan bizalommal, amit ő maga hoz létre, a maga különleges módján, kinél-kinél másképp talán, esete válogatja, de mindezt egyetlen céllal. Azt mondja a Szentírás, hogy amikor Krisztus itt járt ezen a földön, akkor megesett rajtunk a szíve. Azért, mert látta az ember tönkrement állapotát, és ő, aki az ember teremtette, tudta, hogy milyen céllal és milyen állapotban hozta létre a teremtményét. Nem tudom, hogy mit él át az a szülő, akinek mondjuk a gyermeke beteg, és pedig mondjuk úgy beteg, hogy mozgásában korlátozott, vagy esetleg bizonyos funkciók nem működnek. Nagyon sok önfeláldozó szülőt ismerek, aki karrierjét, aki korábbi életől vallott elképzelését is feladva a gyermekének az ápolására szentelte az egész életét. Hát fogjuk fel így a megváltó földre jövetelét is. Idejött, hogy ezt a szánalmas emberi roncsot, amelyik ráadásul már bizalmatlanná is vált, ezt ismét önmaga erkölcsi képmására helyreállítsa. Megesett rajtunk a szíve. És az a szeretet, amely az Isten megnyilatkozásait jellemzi, egészen különleges. Szinte hasonlít ahhoz a teremtő erőhöz, ami az Isten szavában van. Tudnék, azt mondja az Isten szeretetéről a görög nyelv, hogy nem azért szeret az Isten bennünket, mert szeretetre méltók vagyunk. Ennek nem túl sok szeretetre méltóság van, valljuk meg őszintén. De az Istent nem a mi szeretetünk vagy jó tulajdonságaink indítják cselekvésre. Az Isten azért szeret bennünket, és azért akarja javunkat munkálni, és azért akar bizalmat ébreszteni éppen a maga különleges, szeretetteljes gesztusaival, hogy tudjuk elfogadni azt, amit adni akar. Az Isten szeretete annyiban különbözik az emberitől, hogy értéket teremt abban, amire irányul. És ezért mondja a Szentírás, hogy az Isten jósága az, ami megtérésre indít, az Isten jósága az, ami gondolkodásmódunk és értékrendünk átalakítását munkálja, és ha már megváltozott az értékrendünk, és ha az Isten iránti viszonyulásunk is a bizalmatlanságról bizalomra váltott, akkor megcsillan annak a reménye, hogy tudunk és akarunk elfogadni. És ennyi elég. És akkor az Isten majd ad. És akkor az Isten majd helyreállítja azt, ami tönkrement. De az ő szeretetének elsődleges funkciója a bizalomépítés. És ennyi esélyt igazán adhatnánk neki mindannyian. Felé fordulunk, mint egyetlen, mondjuk ne is mondjuk, hogy egyetlen, mert hogyha valaki mondjuk az Isten dolgait még úgy távolról szemléli, hanem mint egy alternatívának a sok közül. Az Isten megoldásával is, ha szóba állunk, akkor a bizalom építés jegyében az Isten majd kiteljesíti mindazt, ami az elfogadáshoz, és aztán a későbbiekben a testi-lelki gyógyuláshoz szükséges. Hát ennyit szerettem volna összegzésül elmondani. És nem mondom el azt, amit esetleg itt tegnap este hallottunk, hogy még sok mondani valóm lenne, de mintán nem volt rá idő, ezért nem mondom el. Én csak a gondolat ébresztés jegyében mondtam el mindazt, amit elmondtam, és szívből remélem, hogy gondolat ébresztésnek elég volt. Édesatyánk, hálás szívvel köszönjük néked, hogy te vagy a kezdeményező, te jössz elénk. Nem nézed önmagad méltóságát, hanem magadat megalázva tekintesz szét menjen és földön, és keresed az elveszettet, keresed a bizalmatlanná vált embert, hogy szereteted gesztusaival bizalmat ébresz a mi szívünkben, hogy a mi betegségeinket gyógyítod szemrehányás nélkül, készséggel, hogyha az akaratnak, az együttmunkálkodásnak a legcsekélyebb jelét is mutatjuk. Köszönjük Istenünk, hogy nagy a te hűséged és jóságod, és köszönjük, hogy kibontakozhat bennünk az a reménység, hogy testi lelki bajainkon úrrá leszel, és meggyógyítasz minden betegséget ma is, ahogy annak idején tetted. Segíts, hogy ilyen bizalommal, a te szereteted által létrehozott bizalommal tudjunk közeledni hozzád, és tudjunk elfogadni tőled. Addurunk Istenünk, hogy ez a tábor is beváltsa a hozzáfűzött reményeket, és segíts, hogy mind eszmei, mind pedig a gyakorlati szeretet alkalmazása terén maradandó jöhessen létre mindannyiunk szívében, amire érdemes lesz visszaemlékezni. Amen.